Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Minden kedden este 8-tól a Híradó után.
A műsor támogatója a Székelyudvarhelyi Hanga üzlet. Elektronikai és elektrotechnikai eszközök, valamint kapcsolódó szolgáltatások forgalmazója.
Jó estét kívánunk! 2017. április 18-án meghívottunk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. A mikrofonnál a rovat szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a tudományos keresés és a spirituális keresés az emberiség két nagy útkeresése volt, de úgy tűnik, egyesek azt gondolják, hogy a tudomány kibékíthetetlen ellentétben van a spiritualitással. A tudomány és a spiritualitás egyazon valóság két aspektusa, és nincs közöttük kibékíthetetlen ellentét. Témánk, ahol a tudomány és a spiritualitás találkozik. Vendégünk dr. Puskás Attila érdőgyász főorvos, a Marosvásári Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem tanára, számos tudományos társaság tagja. Hölgyeim és uraim, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval, és hallgassák meg a ma esti digitális világot is. Azonnal kezdünk.
Vásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
8:11, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ mikrofonja előtt dr. Puskás Attila érdőgyász főorvost, a Marosvásári Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem tanárát, aki számos tudományos társaság tagja. Attila, szép jó estét, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy az adás vendége vagy ma is, húsvét harmadnapján.
Szervusz, jó estét kívánok mindenkit, nagy-nagy szeretettel üdvözlök.
Hölgyeim és uraim, mielőtt elkezdjük a beszélgetést, elmondom, hogy 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat. A digitális világ elérhetőségei, telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és a 0365 42 44 34-es. SMS számunk a 0740 274 165. Elektronikus levélcímünk a digitalisvilagokat@marosvasarhelyi.ru. A műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető. Címünk Marosvásárhelyi Rádió, kérem keressenek rá az interneten, és ne csak hallgassanak, hanem nézzenek is bennünket. Facebookon is várjuk a javaslatokat, ez a kapcsolat Marosvásárhelyi Rádió, Digitális Világ, Nagybodó Tibor. Mai témánk tehát, ahol a tudomány és a spiritualitás találkozik. A tudományos keresés és a spiritualitás keresés az emberiség két nagy útkeresése volt, de úgy tűnik, egyesek azt gondolják, hogy a tudomány kibékíthetetlen ellentétben van a spiritualitással. Hogy állunk ezzel ma 2017-ben?
Tulajdonképpen spirituális lények vagyunk, mindannyian, akik az anyagban tapasztalunk. Na most ez lehet, hogy így meredeken hangzik ez a megfogalmazás, mint indító tétel, de tulajdonképpen, hogyha ezt az alapelvet, mint életfilozófiát követjük, akkor rájövünk arra, hogy tulajdonképpen a tudomány és a spiritualitás az nem, hogy ellentmond egymásnak, hanem egymást kiegészíti. Az éremnek két különböző oldala, de az életnek ugyanolyan része, egyik is, meg a másik is, és egyiket sem szabad lesöpörni az asztalról a másik róvására, vagy a másik érdekében. Szóval, amikor azt mondom, hogy spirituális lények vagyunk, akik az anyagban tapasztalunk, akkor ebben, tulajdonképpen ebben a gondolatban azt próbálom besűríteni, hogy el kell fogadnunk azt a tételt, hogy az ember nem egy gépezet, mint ahogy azt a Descartes-i ugye tudományos világkép felépítette az évszázadok során, hogy a részekből felépülő, alkatrészekből felépülő és gépezetként működő szerkezet az ember, és hát nyilván akkor ez a tétel azt jelenteni, hogy mi az alkatrészek összességei vagyunk. De mint azt tudjuk, vagy sejtjük, vagy érezzük, az ember több, mint a részeknek az összessége, tehát valami még van benne, valami plusz, valami lényegi dolog, ami benne az életet viszi, és ami tulajdonképpen őt mindenfele hajtja, meg a keresésre ösztönzi. Most a tudományos keresésnek az eszköze, a szerve, az az elme. Ez az elme fogalom is egy eléggé elvont, mert ugye az agyat azt mindannyian tudjuk, és bonctankönyvekből is ismerjük, meg anatómiában, meg funkcionális anatómiában, meg mindenhonnan, de hogy tulajdonképpen az elme, az micsoda, az arra igazából pontos definíciónk nincsen, illetve nem annyira exakt, mint az agy, de kétségtelen, hogy az agy aktivitásához kötődik az elme, és a tudománynak az eszköze az az elme. A spiritualitásnak az eszköze, vagy szerve, hogy így mondjuk, az tulajdonképpen egy olyan orgánum, ami valahol az embernek a mellkasa közepén található, és ezt hívja, mondjam így a tudományos kifejezés, hogy a szakirodalom, de tulajdonképpen a szépirodalom, meg a vallásos írások, meg a tulajdonképpen a spirituális irodalom a szívre céloz. És ez a szív az nem a négy kamra, illetve a négy üregű anatómiai szerv, hanem egy valami olyan régió, hogy így fogalmazom, az embernek a lényében, ami a mellkasa közepén helyezkedik el, és a szívben vannak érzések, meg ott egy picit másképp működik a világ, és tulajdonképpen a spirituális keresés, a másik keresés út, az a szíven keresztül zajlik. Szóval ugye van az elme, az agy, az elme útja, és a tudományos kutakodás, és van a spirituális keresés, a szív útja és a szívben való tartózkodás, és hát nyilván erről még fogunk beszélgetni, hogy tulajdonképpen mi ez és hogyan zajlik. A lényeg az az, hogy a tudományos keresésben mindig a mozgató erő, a kíváncsiság és a kételkedés, tehát mindig az vitte előre a tudományt és a külső világnak a megismerését. Ugye ez is benne van, hogy a tudomány az a külvilágot, a rajtunk kívül álló, hát, vagy ugye a bennünk levő, de az anyagi részeinket kutatja, és az vitte mindig előre a tudományt, hogy az ember kíváncsi volt, hogy mi hogyan működik, hogy ez miért van így, és mindig jött a következő kérdés és a kételkedés, hogy ez vajon így van, és ezt be akarom bizonyítani. A spirituális keresés az befele megy, az ember magában kezd kutakodni, és tulajdonképpen ottan a bizonyítékok azok a megélések, meg a saját tapasztalatok. Tehát nyilván spirituális könyveket el lehet olvasni, meg útmutatásokat érdemes követni, de igazából a spirituális kutatásnak a laboratórium az ember önmaga és az önmaga kutatása.
A tudomány és a spiritualitás, e kettő meg lenne egymás nélkül?
Egyértelműen, hogy nem. Nagyon nagy tévedése az emberiségnek, hogy csak tudományos irányba, vagy csak spirituális irányba megy el, tehát a kettőnek a harmóniája, az ötvözete meglátásom szerint az igazi. És a túlságosan anyagbeállítottságú világkép elvezet oda, hogy tulajdonképpen nem találjuk a helyünket, nem találjuk a boldogságunkat. Lehet, hogy tudományosan nagyon elő vagyunk, és technikailag ugye a tudománynak a termése, az maga a technikának a fejlődése, meg tulajdonképpen azok az anyagi vívmányok, amelyek rendkívül sokat segítettek az emberen, mint fejlődésben levő lényen. De ugyanakkor sok hátul ütője van ennek a fejlődésnek, és ott van az erkölcsi, az etikai rész, és hogyha elvetjük a spirituális oldalát az embernek, akkor bizony, hogy tévútra vagy zsákutcába kerülhet az ember, mint ahogy ez a külső jelek ezt mutatják, hogy tulajdonképpen valahol válságban van az emberiség, és az anyagi világnak a megismerése és az erre való nagyon egyoldalú törekedés elveszített valamit. Abból az integritásból, ami talán régebb még megvolt, hogy az ember spirituális lényként is elfogadta önmagát.
Ki kutatja a spiritualitást, és hogyan? Hogy kell ezt elképzelni? Hisz vannak, akik ezzel foglalkoznak, pont úgy, hogy a tudományt is kutatják, tudjuk, hogy a tudományt kik kutatják, de ezt ki kutatja, hogyan kell ezt kutatni, és mivel, hogy kell nekiállni?
Talán onnan indulnék ki, hogy ugye a maga a tudomány, tehát az anyag vizsgálata és a külvilágnak a tanulmányozása nem került annyira távol a spiritualitástól, hogyha az atomi szintet nézzük. Tehát már ezelőtt 100 évvel eljutottak oda a fizikusok, és talán a fizika az a tudományág, ami mindig elő volt, jóval előbbre volt, mint a többi tudományterület. A fizika az a terület, ahol eljutunk egy olyan pontra, ugye, ahol az elektronokat például veszük, egy egyszerű példát, hogy az elektronnak kiderült, hogy se nem részecske, se nem hullám, tehát egy ilyen kettős természete van. Itt most olyan dolgokat mondok, amivel abszolút exakt fizikusok sem tudnak vitatkozni, mert ezek benne vannak a tankönyvekben, úgyhogy a hullám és a részecske, tehát a kettős természete az elektronnak, az már egy picit van nehezen felfogható, hogy most ez hogy jön. Hogy jön ez, hogy az elektron most már vagy részecske, vagy hullám. Vagy mind a kettő hogyan lehet. Ha tovább megyünk, akkor kiderül, hogy az elektron akkor hullám, amikor nem figyeljük. Tehát amikor nincs egy megfigyelő, vagyis observer. Ezt egyébként a tudomány, ezt úgy hívja, hogy observer effektus, és ezt már 100 évvel ezelőtt leírták, ez egy hihetetlen dolog, mi nem is tudunk róla. Az observer effektus azt jelenti, hogy amikor az elektronokat valaki, egy kutató, aki pont vizsgálódik, figyeli, akkor az hullámból átmegy részecskébe. Amikor viszont nem figyeli senki, tehát nincsen observer, akkor a hullám természet dominál. Vagyis valahogy valamilyen hatásra, és ez az observernek a tudati hatása, egy adott pillanatban egy valószínűség, mert ugye az elektronok azok valószínűségi hullámok, egy adott pillanatban ez a valószínűség egy aktualitássá csapódik le egyetlen egy részecskével, és ezt egy nagyon egyszerű kísérlettel bizonyították, hogy ilyen szűrőket helyeztek az elektronok elé, és a szűrőkön ilyen rések voltak, És amennyiben hullám természetről van szó, akkor a réseken keresztül hullámok fognak áthatolni, és a hullám interferencia kapcsán egy mögötte található elektront felfogó ernyő, egy fényérzékeny vagy elektronérzékeny ernyő, hullám természetű vonalakat fog detektálni, vagyis mérni. Amennyiben viszont részecske van, akkor ezen a szűrőn pontok fognak áthatolni, és ilyen foltok, pontos foltok lesznek, és ezt az observer effektust abszolút be tudták bizonyítani, ez létezik, hogy a tudatnak, vagyis a megfigyelőnek, a vizsgálónak a tudati hatása a valószínűséget összeomlasztja egy aktualitássá, vagyis egy részecskévé. Most én nem akarok nagyon elszállni a fizikában, csak ezzel azt akartam mondani ezzel a példával, hogy atomi szinten bejön már a képbe ez a dolog, hogy tudat. Hogyha ugye kezdjük felépíteni a mikrovilágból a makrovilágot, akkor egy adott pillanatban természetesen, hogy ez egy nagyon nehéz helyzetbe kerülünk, mert kell definiáljuk, hogy mi az, hogy tudat, és mi az, hogy ugye vajon ez az observer effektus, vagy ez az aktualitássá való összeomlás, ez ilyen makrovilágban értelmezhető, és hát vannak erre nyilván különböző kísérleti próbálkozások, és akkor itt válaszolnék a kérdésedre egy kis kitérővel, hogy igen, vannak olyan vizsgálódások, amelyek megpróbálják tudományosan kutatni a tudati hatásokat, megpróbálják tudományosan kutatni az úgynevezett non-lokális hatásokat, ami azt jelenti, hogy bizonyos változásokhoz nem muszáj közel legyen, például két elektronnak a spinje, a forgása. Összehangolt állapotban egy bizonyos irányt mutat, a két elektront elválasztják, elviszik őket több ezer kilométerre, és az egyiknek megváltoztatják a spinjét, és abban a szent pillanatban a több ezer kilométerre található elektronnak is az ővele páros elektronnak a forgási tengelye ugyanabban az irányba fog változni. Ez az úgynevezett non-lokális hatás, és ilyen non-lokális hatást vizsgáló fizikai kísérletek ma már egyre gyakrabban, hát ugye ezek már elkezdődtek, de igazából ezeket úgy a közvélemény nem túlságosan ismeri, mert valahogy a tudomány, az exakt tudomány valahogy egy picit fél, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, óvatos ezeknek a dolgoknak a leírásával, értelmezésével, mert valóban csúszós talaj lehet, és hát elmehet egyik irányba, vagy másik irányba a dolog, de valahol én úgy érzem, hogy a középút az az igazi.
Hölgyeim és uraim, most rövid szünet következik, a digitális világot azonban hamarosan folytatjuk. Addig hallgassuk meg, hogy milyen az egyik és milyen a másik. A dal címe ugyanis az, hogy az egyik ilyen, a másik olyan.
Sokat ígér, az sose beszél, csak rohan. És akkor mi van? Az egyik dacos, a másik fagyos. Ez apatípus, az apatikus, mint sokan. És akkor mi van? Persze mindegyikkel könnyen bánok el. Mert olyan egyformák, hogy új szöveg sem kell. A másik múja, mind beleremek, ha vele megyek, ó uram, és akkor mi van? másik ujját, mint belemegy, ha belemegyek, ó, uram, és akkor mi van? Na és akkor mi
van? Folytatjuk a digitális világot. Tisztelt hallgató, 9 óráig még önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Ismétlem röviden az adás elérhetőségeit: SMS számunk a 0740-274-165, Facebook, Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ, Nagybodó Tibor, Attila. Időközben Attila nevű hallgatónk is írt az adásnak, idézem szó szerint: nem az a baj, hogy műszakilag gyorsan fejlődünk, de spirituálisan lemaradunk, mint emberiség.
Ez a kérdés. Ez így kérdésként hangzik. Igen, ez baj. Tehát, hogy műszakilag fejlődünk, de ugye elhanyagoljuk a spirituális oldalunkat. Mert hogy ugye, mint ahogy mondottam, a műszaki vívmányok azok fantasztikusak, és az embert ideig, óráig mondjuk azt kielégítik, boldogítják, de igazából a spirituális oldalnak az alapvető lényeg az, hogy boldogok legyünk. Tehát, hogy mi megpróbáljunk úgy élni belülről, hogy megtaláljuk azt a belső lényünket, aki nekünk az igazi boldogságot jelent, és akkor belülről éljük a külső világunkat. Tehát ilyen egyszerű lenne a képet, persze ez egyik legnehezebb feladat, mert az ember ugye nem szentel elég időt, nem szentel elég energiát arra, hogy tulajdonképpen megismerje önmagát. És akkor eljutottunk ahhoz a kérdéshez, hogy a spirituális kutatás, hát vannak természetesen tudományos kutatások, amelyek különböző tudatállapotokat kutatnak, mint meditáció, vagy ima, meg mindenféle mondjam azt, nem konvencionális tudati vizsgálódások zajlanak, de igazából a legfontosabb kutató, a spirituális kutató az ember önmaga, úgyhogy ez nem egy olyan folyamat, amit mi folyóratokban leközölve exakt bizonyítékokkal tudunk a világ elé tárni, hanem egyszerűen a lényünkkel, a saját életünkkel, a saját önmegismerésünkkel és ezáltal a saját kiteljesedésünkkel tudjuk a világ elé tárni önmagunkat és teljesebbé tenni az életünket. Tehát a spirituális kutatásnak a belső forradalma az tulajdonképpen az, hogy az ember el kell kezdjen egy olyan gyakorlatot, egy olyan praktikát, egy olyan utat követni, amin keresztül ő megismeri olyan részeit, amelyeket eddig elfedett az elmevilága. Ugye állandóan gondolatok tömkelege hajtja az értelmünket, és mi az értelmünkben élünk egyfolytában, viszont teljesen elnyomott az a szervünk, ami a spirituális lényünknek a központja, és ez a szív, és az ember ezt a szívet megnyitja. Lehet az éneklés, lehet az ima, lehet az meditáció, különböző gyakorlatok vannak erre, de mindenképpen ezt gyakorolni kell, mert az ember az elme világban nő fel, és a kicsi óvodától az iskoláig mind csak az elmét trénírozzuk, és edzük, és tanulunk, és ismereteket halmozunk fel, és közben stresszeljük magunkat, és a stressz az tulajdonképpen krónikus részévé válik az életünknek, de a stressznek az egyik forrása pontosan az elmének a túlpörgése. Na most a spirituális kutatásnak az eszköztára az ezt a stressz oldást is meg tudja szépen oldani, a stressz csökkentés meg tudja oldani azáltal, hogy tulajdonképpen egyszerűen csak szimplán a légzésére koncentrál és figyeli, hogy hogyan lélegezzi be a levegőt és engedi ki. Ez egy nagyon egyszerű gyakorlat, és a kezét ráteszi a szívére, és elcsendesedik, és megpróbálja a gondolatait leállítani. Na hát ez egy kutatási procedúra, egy önkutatási procedúra, amikor tulajdonképpen az ember a spirituális lényét próbálja felfedezni. És egy másik fontos alaptétel, hogy az ember nem szabad elfogadja azt a természetét, amit örökölt. Most itt nem csak a gén öröklődés, egyáltalán az alkat, az a lelki alkat, ami jött, ami benne van, az egyfajta struktúra, egyfajta adottságoknak a jelenléte vagy hiánya, de az ember rendkívül képlékeny. Nem hiszük el magunkról, hogy mennyire képlékenyek lehetünk, és mennyire meg tudunk változni, és a spirituális keresésnek egyik lényeges eleme az önmagunknak a változtatása, az önmagunknak a jobb elfogadása, vagy ugye, ha önmagamat változtatom, akkor én jobban be tudom fogadni a világot úgy, ahogy az van, mert az elfogadás az része ennek az egész praktikának, és hogyha én el tudom fogadni a világot, akkor kevésbé vagyok stresszes, és ha kevésbé vagyok stresszes, akkor kevésbé vagyok beteg, és akkor itt már bekapcsolódik megint az anyag, hogy hogyan hat a tudat az anyagra. Az egy fantasztikus dolog, és erről rengeteg kísérlet van, aztán szóljál, állítsál le, amikor meg kell majd állnom. Tulajdonképpen olyan kísérletek folynak, hogy például létezik egy olyan mező, egy olyan tudati mező, ahol lények, élőlények kommunikálnak egymással, és ez a Rupert Sheldrake, ez egy nagyon érdekes biológus, akit egyébként az akadémikus tudományú egy kicsit mellőzött, mert hát nyilván merész dolgokat kutat, hogy például egy majom közösségnek, Japán elszigetelt Japán szigeten, ugye a majom közösségnek megtanít, illetve krumplit ad enni, de a krumplit beszórja a homokba, és akkor a krumpli nyilván tele lesz ilyen szemcsékkel, és az a majom, amikor nagy mohón és éhesen elkezdi enni ezt a krumplit, akkor a fogai között ott recseg, ropog a homok, és ezért a majmok idegesek lesznek. De egyszer csak az egyik majom valahogy kitalálja, hogy mivel ott vannak a tengerparton, a víz közelében, akkor megmossa a krumplit, és utána jó ízűen be tudja kebelezni és falatozni azt a krumpli darabot. Nyilván a környező majom populáció egy bizonyos idő után szépen eltanulja tőle, de nyilván ezek látták, és a majmok megutánozzák egymást. Erről híresek. A megdöbbentő az, hogy miután ez megtörténik, egy másik szigeten tőle több ezer kilométerre ugyanezt a történetet végigviszi, de ott a majmok a krumplimosás technikáját jóval hamarabb megteszik, mint az előző szigeten, tehát szignifikánsan, hogy a tudomány mondja, hogy statisztikailag abszolút jelentősen hamarabb megtanulja az egész majom populáció, sőt, aztán olyan hamar elterjed, hogy már a következő szigetekre, amikor a krumplikat kilökik a homokra, akkor egyből mennek a vízbe és mossák meg, mintha ezt ők már rég tudták volna. És ez egy nagy dandjából tehát egy közeli időzónában történik, tehát nem évtizedek távlatában. Úgyhogy itt már felmerül az, hogy van valami, amin keresztül bizonyos lények kommunikálnak. Például a Petőfi verseit, most csak jöjjek a magyar irodalomra vissza, ma sokkal könnyebben megtanulják a gyerekek, mint ezelőtt 50 évvel. És erre is vannak ilyen jellegű magyarázatok, hogy ami benne van egy kollektív tudatban, most nevezhetjük ezt így is Jung alapján, hogy jöjjön a pszichológia is bele, vagy ugye a lélektan, a kollektív tudatban, ha benne van egy bizonyos ismeret, akkor ebből a úgynevezett morfogenetikus mezőből, ezt így nevezte Rupert Sheldrake, és rengeteg kísérlet van, ami a morfogenetikus mező, ennek a tudati mezőnek az ismereteit próbálja felhasználni, és nagyon sok ötletes, objektív vizsgálattal bizonyítja, hogy van ilyen mező, aminek az egyik szerepe, ennek a mezőnek az egyik szerepe a kommunikáció, az egységélmény, ugye, hogy valahol összetartozunk egy magasabb szinten, és ugyanakkor ugye azért hívja morfogenézis meg, mert ő azt mondja nagymerészen, hogy igazából a szerveknek a kiformálódását is ez a mező irányítja, és a génkészlet az csak végrehajtó rendszer. Egyébként nagyon sok ilyen genetikai dolog van, hogy a génkészlet igazából a környezeti hatásokra, azoknak a parancsoknak a hatásaira hallgat, amit tulajdonképpen az egyén az élete folyamán megél. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan élünk, hogy mit érzünk belülről, mit tapasztalunk meg belülről, hogy hogyan próbálunk ugye a testünkre vigyázni, mert ez a génrendszerünket aktiválja, illetve olyan esetleg potenciális betegségeket nyom vissza, amelyek ott vannak, mint lehetőségek, de ezek nem nyilvánulnak meg, és erre még majd vissza fogunk térni.
Köszönjük szépen Attilának a kérdést, és Attila, neked a választ. Következzen a következő kérdésünk. Kik vagyunk mi, és mi az életünk célja? Miért van bennünk oly sok konfliktus és harc? És lehetséges-e valami más rendet elérni a tudatunkban?
Nagyon jó kérdés. Ugye ez a lényege, mi spirituális lények vagyunk, ezzel kezdtem. Mi spirituális lények vagyunk, akik az anyagba jöttünk tapasztalni. Ha ezt az alaptételt vesszük, akkor tulajdonképpen az élet célja világos. Az élet célja az az, hogy mi a spirituális lények, akik lejöttünk tapasztalatokat szerezni, a tapasztalataink által fejlődjünk. Fejlődjünk, ami a fejlődés nyilván az evolúció, az nem csak az anyagnak az evolúciója, az anyag természetesen fejlődik és változik, de a lelki világunk is, a lélek is fejlődik, változik, és tulajdonképpen a mi életünknek a célja az, hogy megpróbáljuk felfedni magunkban, illetve formázni magunkban azt, ami a jó fele mutat, ami a rend fele mutat. Próbáljunk harmóniát teremteni önmagunkban, és akkor a világ is harmonikus lesz, és ne azzal jöjjünk, igen, hogy ebben a világban nem lehet harmóniát teremteni, mert mindig magunkkal kell kezdenünk. Tehát itt ez a kihívás, az egész spiritualitásnak egy alapvető üzenete, hogy magadat váltsd meg. És ugye, ha a verseimet olvasgatom, akkor, vagy felolvasgatom, akkor tulajdonképpen az alapvető üzenetek között ez az egyik fő mondani való, hogy igenis mi magunkkal kell foglalkozunk, nem önzőségből, hanem ha magunkat jobbá tesszük, ha magunkat váltjuk meg, akkor ezáltal a környezetünkre tudunk hatni, úgy, ahogy a Petri csészében az a baktérium, amelyik elkezd tenyészni, és akkor a környezetét is szépen betelepíti.
Doktor úr, most megint a zene percei következnek, hallgassuk meg a Dunántúli slágert, a digitális világot azonnal folytatjuk.
Remegve várunk, egy utca sarkon állunk, hiába keresem, nem látom őt. Ő, csak őt keresem én, mikor jön már végre én felém. Ő, csak őt keresem én, mikor jön már végre én felém. Élek, egyedül vagyok, járom az utcákat, rágondolok. Ő, csak rágondolok én, hogy szólítom majd a nevén. Ő, csak rágondolok én, hogy szólítom majd a nevén. Mában vagyok, a pupilláim nagyok, mereztem a szemem, nem látom őt. Őt, csak őt kívánom én, hogy fogom majd átölelni én. Őt, csak őt kívánom én, hogy fogom majd átölelni én.
Este a parton bolyongok, lámpák fényében utána kutattok. Őt, csak őt imádom én, mikor lesz már végre az enyém. Őt, csak őt imádom én, mikor lesz már végre az enyém.
Szerelemben élni. szellemben éli volna
Folytatjuk a digitális világot. Ma esti beszélgető társunk dr. Puskás Attila, egyetemi előadó tanár, számos tudományos társaság tagja. Őt kérdezzük tovább, illetve nem is kérdem, hanem először elmondom azt, hogy Málnási László írt az adás Facebook oldalára, idézem, az egyén saját tudásszint, tudatszint emelése révén fogadja el az újat, ezzel tudatosan tud emelni, fejlődni a tudományos technikai megoldásokon is. Kommentáljuk ezt egy kicsit.
Igen, itt ez egy nagyon fontos mondat, hogy ugye benne van az a fogalom, hogy tudatszint emelése révén fogadja el az újat először, és ugye minden új, amikor valamilyen forradalmian új születik, akkor az valahogy úgy bevillan a lényébe a tudósnak, a kutatónak, úgy mintha hogy megvilágosodna néhány percre, gondoljunk Newtontól kezdve egészen Einsteinig, tehát valami intuitív dolog zajlik, úgyhogy ilyenkor az elme, ami zakatol és összerakja a kontinua, tehát a folyamatos információkat, abból igazából újat nem biztos, hogy tud építeni. Ő logikus sorrendben tudja követni a dolgokat, de az igazán nagy felfedezések, ezek az igazán nagy új dolgok, ezek valahonnan egy más régióból úgy csak úgy bepottyannak a tudósnak a világába, ez az intuitív régió. Most ugye érdekes dolog, hogy ez melyik lehet ez a tudatszint. Aki elkezdte a meditáció gyakorlását, az tulajdonképpen tudja, hogy miről van szó, mert a meditációnak mint eszköznek. A lényege az, hogy az ember megpróbálja gondolatait elcsendesíteni. Ez egy nagyon érdekes kísérlet. Melegen ajánlom mindenkinek, hogy próbálja majd ki, hogy hogyan is lehet az, hogy az ember ne gondolkozzék. Hát persze ez nem sikerül teljes mértékben, mert azért a gondolatok, mint a felhők szállnak az égen, azért úgy úsznak az embernek a tudatában, de ha az ember bizonyos gyakorlati útmutatások alapján természetesen megpróbál a szívtájékára középre bevonulni, és a légzését figyelni, és arra koncentrálni, nyilván a meditáció és a koncentráció összefüggnek, nem teljesen ugyanazon fogalomról van szó, de koncentráció elvihet a meditáció, és hogyha valaki jól tud koncentrálni, az már egy kitűnő dolog, hogy kicsit leállítsa a zakatát, ezt az elmegépezetet, ahogy hívjuk, és akkor meg tudja tapasztalni azt, hogy valami egészen más létezési forma is megadatik az embernek, mint lehetőség, mint tapasztalási lehetőség, és ezért a meditáció, amikor ugye jól sikerül, mert természetesen mindegy, az étkezésben is vannak gyengébb étkezések és lakomák, a meditációnak is vannak gyengébben sikerült változatai, de amikor a meditáció jól sikerül, és az ember úgy be tud vonulni, elcsendesedni, ezt hívja mondjuk a keresztény praktika a belső elcsendesedésnek, vagy magunkba vonulásnak, és a meditációban az ember nem is beszélget igazából, hanem csak egyszerűen megpróbál hallgatni. A belső csend fogalma, ami szintén meg szokott jelenni a verseimben, a csend, nem az a csend, mint itt a stúdióban, hogy csodálatosan ki van tapétázva a fal, és olyan fantasztikus hangszigetelés van, hogy az ember csak örülne, hogyha itt tudna meditálni, mert nem jön kívülről semmilyen zaj be, de igazából, amikor elértél már egy megfelelő gyakorlatot a meditációval, akkor lehet kint zaj, viszont bent lehet csend, és ez egy nagyon érdekes tapasztalat. Tehát a tudatszint, inkább én erre gondolnék, hogy a tudatszint emelés az azt jelenteni, hogy az elme aktivitást lecsendesíteni, és egy picit visszavonulni a szívbe, és ezt lehet napközben is gyakorolni, még olyan alkalmakkor is, mikor az ember beszél, vagy mond, hogy paralel, párhuzamosan működik az elméje, de közben a szívbe is ott van. Nagyon-nagyon érdekes dolgok, érdekes tapasztalatok, és nyilván, hogy aki, most én nem azt mondom, hogy Newton meditált, vagy Einstein meditált, de hogy nekik megadatott az a natív születésbeli képességük, hogy ők valamilyen intuitív régióból le tudtak hozni olyan információkat, amelyek átmeneti megvilágosodást adtak nekik, és bizonyos dolgok tényleg készen, késztermékként, vagy nagy alkotók, nagy zeneszerzők, Mozart egészben látta, vagy hallotta a darabot. És, vagy a Michelangelo, ugye, aki a szobrász, azt mondta, hogy ő csak le kell fejtse a követ a szoborról, mert ő a szobrot látta készen. Ezek azok a régiók, ahol nem az elme dolgozik.
Köszönöm szépen a kiegészítést, a válaszod. Időközben József is kérdez, telefonszámának a vége 2727. Kérdése, a magasabb rendű állatoknak van-e valamilyenféle tudatuk, felsőbb tudatszintjük?
Hát nyilván nem tudhatom, de gondolom, hogy olyan jellegű tudat, mint amilyen az embereknél van, az nagyon valószínű, hogy nincsen. Valahogy úgy van, hogy a növény az alszik, mondjuk, az állat az ébren van, de nem tudja, hogy ébren van. Az ember az ébren van, és tudja, hogy ébren van. Tehát valahogy így lehet, szerintem egy ilyen hasonlattal lehetne érzékelni azt a tudatkülönbséget. Ők inkább ösztön szerint élnek, de az állatokban ott van a megérzés képessége, és ez valahol erősebb, mint az embernél. Gondoljunk csak a földrengés előtt az épületeket elhagyó patkányokra, vagy a süllyedő hajót elhagyó patkányokra, akik megérzik talán napokkal azelőtt, hogy valami baj fog történni, és ugye elhagyják azt a területet, ahol a katasztrófa fog végbe menni. Szóval ugye az állati világban is valószínűleg vannak olyan tudati régiók, ahol ezek az érzések, ezek a megérzések, és ugye itt jöhet be ezek a mezőszintek, ezek a morfogenetikus mezők, amelyeket említettem, ezek nem, tulajdonképpen nem spirituális tudatszintek, ezek valahol egyfajta kommunikációs rendszer. Nyilván azért a számítógéppel nem lehet összehasonlítani, mert a számítógép, az internet az valamilyen ismert fizikai hullámrendszerre, elektromágnesességre, stb. Épül az internet. De ennek a morfogenetikus mezőnek igazából a fizikai definícióját nem lehet megadni. Tehát nem tudjuk, hogy milyen közeg ez. Régen beszéltek az éterről. Ez csak egy ilyen idézőjel, már kezdtük megint visszahozni, hogy van valami olyan közeg, ahol ezek az információk terjedhetnek, és ezek a lények, állatok, majmok, emberek nyilván. Hát a telepátiás kísérletek rengeteg van. Telepátiás kísérlet embereknél. Olyan kísérletek vannak, hogy ugye közösen meditálók, akik már úgy jól összehangolódtak, elválasztják őket teljesen szigetelt Faraday kamrába, az azt jelenti, hogy ott semmilyen elektromágneses vagy semmilyen fizikai jellegű hullám nem tud áthatolni ezeken a kamrákon, és akkor az egyik, az elválasztott párból az egyik számára különböző színes képeket vetítenek föl, és az EEG, tehát az elektroenkefalográfia, ilyen agyhullámokat detektál, és bizonyos hullámváltozásokat vált ki az a vetített kép az illető szemében, de a vele együtt meditáló, vagyis úgy valamilyen közös tudati síkon levő, teljesen elszigetelt, tőle teljesen elválasztott szobában tartózkodó egyénél ugyanazokat az elektroenkefalográfiás agyhullám változásokat váltják ki ezek a vetített képek. Jól lehet, ezek a személyek fizikailag egymással nem kommunikálnak. Sok ilyen jellegű kísérlet van, ezekben ugye részletesen nem tudunk belemenni. A lényeg az, hogy elkezdték kutatni a tudatot. A tudat kutatása az egy nagyon érdekes, perspektívikus, de egyelőre az akadémikus tudományok által nem teljes mértékben elfogadott, habár ma már a meditációnak a számtalan jótékony hatását egészen neves, rangos folyóratok közlik, kezdve ugye a meditációnak a vérnyomásra, a stresszoldásra, az agy volumenére, az agy aktivitására kifejtett jótékony hatása, stb. Az imának, a közös imának a kísérletesen bizonyított jótékony hatása, hogy például a bűnbe esés egy bizonyos városban, ahol bizonyos szám fölött elkezdtek imádkozni, hogy legyen béke, vagy legyen ugye csökkenjen a gyilkosságok száma, ott jelentősen statisztikailag abszolút szignifikánsan csökkentek abban a periódusban az imádkozás alatt. Szóval ezek mind olyan dolgok, amelyek az emberi elmét próbálják meggyőzni. Az emberi elme az mindig kérdésre válaszokat keres, és mindig kételkedik, és az emberi elme eljutott oda, hogy megpróbálja a spiritualitást is tudományosan bizonyítani. Egy dolog biztos, hogy azért Isten létét 100%-osan tudományosan nem fogjuk tudni bebizonyítani, én ebben meggyőződök. Én úgy érzem, hogy nyilván találhatunk közös ilyen érintőpontokat, ahol valóban a kételkedő elmének vannak olyan információi, vagy lesznek olyan információi, amelyek őt valamilyen szinten meggyőzik. De aki csak az elme világában él, az nem várhatja el, hogy teljes mértékben a hite a 100%-os legyen. Tehát a hithez nem elegendő a tudományos bizonyíték. Oda valami több kell, és az is egy, mondjam azt, egy kegyelem, egy adottság, hogy az embernek van hite.
Közben egy hozzászólás. Egy kedves rádió, egy hűséges rádióhallgató írt az adás Facebook oldalára. Kedves műsorvezető úr, tisztelt professzor úr, gratulálok a mai adáshoz, de mindegyikhez is köszönöm. Ha elmaradt a kezdő vers, kérnék egy verset befejezésként, ha lehet, tisztelettel, mint mondtam, egy hűséges rádióhallgató. Erre most még nem kerül sor, de biztos vagyok benne, hogy a doktor úr ki fogja ezt a lehetőséget használni, mert addig nem engedjük haza, és biztosan sietne, hiszen még ünnep van, húsvét harmadnapja. László kérdezi, hogy mi a véleménye a sorsról, az ember szabad akaratáról, és a földre születés alkalmával az egyénnek kitűzött küldetésről?
László, nagyon jókat kérdezi. Köszönjük neki. Szóval ugye három kérdés, mind a hármat részletesen lehetne taglalni. A sors. A sors az egy, én úgy tudnám megfogalmazni, hogy egy lehetőség, egyfajta startlap az embernek. De nem fátum, alatt azt értjük, hogy nem kőbevésett, és nem megváltoztathatatlan. Itt egy borzasztó fontos üzenet van ebben a dologban, hogy az ember a sorsát igenis meg tudja gyökeresen változtatni, az öröklött adottságain nagyon sokat tud változtatni, és jobbá, szebbé, hosszabbá, tartalmasabbá, termékenyebbé teheti az életét. Ez az első. A másik kérdés az tehát volt a sors, mi volt a másik kérdés? Volt a küldetés?
Az egyénnek kitűzött küldetés,
szabad akarat.
A szabad akarat.
Igen. A szabad akarat az embernek a nagy csapdája. Mert a biblikus példával élve tulajdonképpen az üzött ki bennünket a paradicsomból. Mert hogy az ember a szabad akaratára hivatkozva, a szabad akaratának behódolva azt csinál, amit éppen akar, nem amit szabad, de az sem jó megfogalmazás, mert igazából a spirituális etika az nem egy olyan erkölcsösség, amit én fogalkörömmel kényszerítve, kínlódva és vértizadva be kell tartsak, mert hát így írják a könyvek, hogy ez így rendben van, és így kell élnem, de közben magamban úgy élek, és olyanokat gondolok. Nem, a spirituális etika, vagy a spirituális erkölcsösség, hogy így mondjam, az amikor az ember formázza magát, el kell jusson egy olyan stádiumba, amikor ezek természetes és abszolút belülről jövő nem kényszer helyzetek. A szabad akaratnak egyetlen egy jó választása van, hogy eldöntse azt, hogy szabad akaratából az ember saját magát jobbá és teljesebbé tesz, és ezáltal elindul az önismeret útján. Erre a szabad akarat rendkívül jó. És hát ezért születünk a világra tulajdonképpen, hogy önmagunkat ismerjük, és ezáltal megismerjük azt a felsőbb valamit, ami minket ide lehozott az anyagba.
Lászlónak a következő kérdését lementjük a következő alkalommal, vagy válaszolni fogunk rá. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a mai digitális világ. Köszönöm a megtisztelő figyelmet dr. Puskás Attila, egyetemi előadó tanára, zenei szerkesztőnk Kacsó Tibor és műszaki munkatársunk Nemes Attila nevében is. Attila, az es gondolata helyett szokás szerint egy verset várunk tőled, vállalkozol?
Természetesen, de nem most írtam, úgyhogy készültem, hoztam magammal.
Nem baj.
Hoztam magammal, és a versben lesznek olyan szavak, gondolatok, amelyek úgy összekavarják a spirituális és az anyagit, tehát ezért választottam ezt ide a hallgatóknak. Egy kis semmiség. Egy kis semmiség, ami megváltoztat mindent. A hamis igazság és az igaz hamisság feloldódnak a táguló térben, egymásba szivárog a jó és a rossz, a világ megtelik hatalmas nevetéssel, ragyogó színben, és mi ott leszünk, mert mi ott vagyunk, ahol nevetünk. Valami átfordul a sejtben, fénycsillám kúszik a mitokondriumba. Fehér fehérjét terem az energia, és a világ más lesz. Lehet ez egy érzés, tudás, vagy csak sejtelem, de nem fog már erről írni a történelem.
Köszönjük a verset és azt is, hogy elmondtad a digitális világ hallgatóinak. Tisztelt hallgatók, én most búcsúzom, legközelebb a szombat déli kőbezárt múltunkban hallhatnak. Ennek tartalmából nagyon röviden. A temető az a hely, ahol a holtesteket vagy hamvaikat örök nyugalomra helyezik. A katolikus temetőket általában kőfallal vagy sűrű sövénnyel veszik körül. Az egyes sírokat keresztek vagy sírkövek díszítik, amelyeken a halott neve, születése és halála, dátuma mellett vallási szimbólumok vagy halandóságot ábrázoló jelképek láthatóak. Témánk erdélyi temetők temetése. Meghívott dr. Köllő Gábor vallástörténész, római katolikus plébános. Hölgyeim és uraim, most búcsúzom, Nagybodó Tibort, a digitális világ szerkesztőjét hallották. További szép estét kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
A digitális világot támogatja a székelyudvarhelyi Hanga üzlet. Elektronikai és elektrotechnikai eszközök, valamint kapcsolódó szolgáltatások forgalmazója. A fejlesztések miatt termékeik soha nem lesznek elavultak. A Hanga üzlet mecenatúrája jóvoltából ön is a digitális világ műsorára hangolódhat, és velünk hetente feltöltődhet.